A vörös orrú szállítmányozó. Amikor megismerkedtem Randall Harris-szel, 42 éves volt, és egy őszhajú nővel, bizonyos Margie Thompsonnal élt. Margie a 45. évében járt, és nem mondhatni, hogy szép volt. Én akkoriban egy kis magazint, a Mad Flight szerkesztettem, és azért mentem el hozzájuk, hogy begyűjtsek némi anyagot Randalltól. Randallt kívülálló, alkoholista, nyers, modorú, keserű embernek ismerték, de a versei jók voltak, nyersek és őszinték, egyszerűek és kegyetlenek. Úgy írt, mint akkoriban senki. Egy autó alkatrész raktárban dolgozott, mint szállítmányozó. Leültem velük szemben, este 1:48 volt, és Randall már be volt rúgva. Sört ivott. Elém is letett egy üveggel. Hallomásból ismertem Margie Thompsont, régóta meggyőződéses kommunista volt, világ megváltó, jótétlélek. Az emberben felmerült a kérdés, vajon mi keresni valója Randall mellett, akit semmi sem érdekelt, és ezt el is ismerte.
Azon kívül, hogy szeretek ezt azt lefotózni, ez az én művészetem, mondta egyszer.
Randall 38 évesen kezdett írni, 42 éves korára 3 szerzői kiadásban megjelent könyvének, a halál mocskosabb kutya, mint a hazám, anyám megbaszott egy angyalt, és az őrület kurva vadlovai. Köszönhetően kezdett szert tenni némi elismertségre a kritikusok körében. De az írásaival egy fillért sem keresett, és azt mondta magáról,
én csak egy szállítmányozó vagyok, mély szomorúsággal.
Egy régi bérházban lakott Hollywoodban Margie-val, és nagyon furcsa fazon volt.
Egyszerűen nem szeretem az embereket,
hangoztatta.
Will Rogers egyszer azt mondta, még sosem találkoztam olyan emberrel, akit ne bírtam volna. Én viszont még sohasem találkoztam olyan emberrel, akit bírtam volna.
De Randallnak jó humor érzéke volt, tudott nevetni az élet kínjain és önmagán is. Lehetett kedvelni. Ronda ember volt, a feje nagy, az arca szétzúzott. Egyedül az óra menekült meg az általános romlás elől.
Nincs elég csont az orromban, mondta. Olyan, mintha gumiból lenne.
Az orra hosszú volt, és nagyon vörös. Hallottam Randallról egy-két sztorit, állítólag előszeretettel vert be ablakokat, és vágott a falhoz üres üvegeket. Agresszív részeg volt. Voltak olyan periódusai is, amikor nem nyitott ajtót senkinek, és nem vette fel a telefont. Tévéje nem volt, csak egy kis rádiója, amin kizárólag szimfonikus zenét hallgatott, ami elég furcsa szokás egy olyan nyers embertől, mint ő. Gyakran előfordult az is, hogy letekerte a telefon alját, és a csengőt WC-papírral tömte körül, hogy ne csörögjön. Felmerült az emberben a kérdés, hogy akkor minek a telefon egyáltalán. Nem volt túl iskolázott, de az nyilvánvaló volt, hogy olvasta a legjobb írók munkáit.
Figyelj, te baromarcú! Gondolom azon tűnődsz, mit keresek egy ilyen nő mellett, mi?
Mutatott Margie-ra. Nem válaszoltam.
Jó az ágyban! Szent Louis-tól nyugatra senki nem szexel olyan jól, mint ő.
És ez ugyanaz a fazon, aki 4 vagy 5 kiváló szerelmes verset írt egy Annie nevű nőhöz. Felmerült az emberben a kérdés, hogy akkor most hogy is van ez? Margie csak ült és vigyorgott. Ő is írt verseket, de nem túl jókat. Eti 2 alkalommal irodalmi műhelybe is járt, de ezek szerint az se sokat segített.
Szóval kéne 1-2 vers? Kérdezte tőlem Randall.
Igen, átnéznék egy párat. Harris odament a gardrób szekrényhez, kinyitotta és felszedett a földről néhány gyűrött és szakadt papírlapot. Odaadta nekem.
Ezeket meg tegnap éjjel írtam.
Aztán kiment a konyhába és hozott még 2 sört. Margie nem ivott. Olvasni kezdtem a verseket. Mindegyik jó volt, erőteljes. Látszott, hogy nagyon erősen veri a gépet, a szavak szinte átütöttek a papíron. Írásainak ereje mindig is lenyűgözött. Kimondott mindent, amit mindannyiunknak ki kellene mondanunk, de valahogy mégsem tesszük. Elviszem ezeket, mondtam.
Oké, válaszolta. Édd meg a söröd.
Ha az ember Harrisnél járt, muszáj volt inni. Egyik cigarettáról a másikra gyújtott, általában barna, laza csínó nadrágot viselt, 2 számmal nagyobbat a kelleténél, és hozzá régi szakadt inget. 182 cm magas volt, és 100 kiló, leginkább a sörtől. A válla beesett, és mindig csak résnyire nyitott szemhéja mögül figyelt az embert. Jó, 2,5 órán át ittunk, és telefüstöltük a szobát. Aztán egyszer csak hirtelen felállt, és azt mondta.
Na, húzzál el innen, te fasz! Visszataszító vagy!
Harris, hát nyugi,
Azt mondtam, kifelé, faszfej.
Megfogtam a verseket, felálltam és leléptem. Két hónappal később mentem el hozzá újra, hogy vigyek néhány példányt a Madfly-ból. Mind a 10 versét kiadtam. Margie engedett be. Randall nem volt otthon.
New Orleansba ment, mondta Margie. Azt hiszem, végre meg lesz az áttörés. Úgy tűnik, Jack Teller kiadja a következő könyvét, csak előbb találkozni akart vele. Teller azt mondja, hogy azoknak a könyvét nem nyomtatja ki, akiket nem kedvel. Kifizette a repülőjegyét oda-vissza?
Hát azt nem állíthatnánk, hogy Randall elbűvölő teremtés, mondtam.
Majd meglátjuk, mi lesz. Teller alkoholista, és ült is már. Lehet, hogy azonnal egymásra találnak.
Teller adta ki a Riff Raff magazint, és saját nyomdája volt. Remek számai voltak. A Riff Raff legutóbbi címlapjára Harris került fel, amint a ronda képével egy üveg sört szloppál, és az újságban jó pár versét is lehozták. A Riff Raffról mindenki úgy tartotta, hogy korának legjobb irodalmi magazinja. Harrisre egyre többen felfigyeltek. Tellernek itt volt a nagy lehetőség, már ha nem szúrja el csípős megjegyzéseivel és alkoholgőzös viselkedésével. Mielőtt elindultam, Margie még elárulta, hogy terhes. Harristől. Mint mondtam, 45 éves volt.
Na és mit szólt, amikor elmondtad neki?
Különösebben nem érdekelte.
Aztán eljöttem. És a könyv is megjelent 2000 példányban, remek kivitelezésben. A borítót Írországból importált parafából készítették. A könyv színes volt, rendkívül jó minőségű papírra nyomták, ritka betűtípussal, és Harris saját fekete tintájával készített skicceivel illusztrálták. A könyvet mind kiállításáért, mind tartalmáért méltatták, de Teller nem tudott jogdíjat fizetni Harrisnek, a feleségével igen szűkösen éltek. 10 évvel később a műért már 75 dollárt fizettek, mint könyvritkaságért. Harris pedig visszament az autóalkatrész raktárba, és tovább dolgozott, mint szállítmányozó. Amikor 4-5 hónappal később ismét beugrottam hozzá, Margie már nem volt vele.
Elmer elég régen lelépett, mondta Harris. Egyel egy sört.
Mi történt?
Hát miután visszajöttem New Orleansból, írtam pár novellát. Egyik nap, amíg munkában voltam, beletúrt a fiókomba. Elolvasta egy-két történetemet, és eléggé nehezményezte a dolgot.
Miről szóltak?
Olvasott valamit arról, hogy ilyen-olyan nőkkel ágyba bújtam New Orleansban.
És igaz volt? Kérdeztem.
Hogy megy a Madfly?
Kérdezett vissza. Megszületett a gyermek, egy kislány. Naomi Louise Harris. Édesanyja és ő Santa Monicában laktak, Harris pedig heti egyszer elment meglátogatni őket. Fizette a gyerektartást és itta a sörét. Aztán hallottam, hogy saját rovata lett az LA Lifetime nevű underground újságnál, ahová hetente egy kolumnát írt. Egy első osztályú elmebeteg jegyzetei címmel. Harris körszakát neveztett, és egy kicsit a haját is megnevesztette. Amikor legközelebb találkoztam vele, egy 35 éves, csinos kis, vörös hajú Susan nevű nővel élt. Susan egy művész ellátóban dolgozott, festegetett, és egész jól játszott gitáron. Néha-néha legurított egy sört rendellel, ami végül is több volt annál, amit Margie megivott. A lakásuk előtti udvar tisztábbnak tűnt. Amikor Harris megitta a sört, az üveget nem a földre dobta, hanem a szemetesbe helyezte. De részegen még mindig agresszív volt.
Regényt írok, mondta. És néha-néha felolvasó estet tartok a környékbeli egyetemeken. És nem sokára Michiganbe megyek, meg Új-Mexikóba. Egész jól fizetnek. Nem szeretek felolvasni, de jól csinálom. Lemegy a műsor, kapnak egy-két szép költeményt.
Harris elkezdett festeni is. Nem ment neki túl jól. Úgy festett, mint egy vodkától berúgott 5 éves, de még így is sikerült eladnia egy-két festményt 40-50 dollárért. Elmondta, hogy fontolgatja, ott hagyja az állását. 3 héttel később ki is lépett, hogy elmehessen Michiganbe a felolvasó estre. A rendes évi szabadságát már mind felhasználta a New Orleans-i kiruccanásra. Eszembe jutott, hogy egyszer megesküdött nekem.
Csianszki, én soha nem fogok felolvasni azok előtt a vérszívók előtt. Úgy fognak eltemetni, hogy egyetlen versemet sem olvastam fel. Csak a hiúságról és a pénzről szól ez az egész.
De nem emlékeztettem a kijelentésére. A Halál a föld összes szemének életében című regényét egy kicsi, de nagy presztízsű kiadó jelentette meg, és szokásos összegű jogdíjat fizetett. A kritika jól fogadta a regényt, de Randall még mindig agresszív volt részegen, és gyakran veszekedtek Susan-nel emiatt. Aztán egy borzalmas részeg éjszaka után, amikor Randall csapkodott, káromkodott és ordibált, Susan elhagyta. Néhány nappal azután találkoztam vele, hogy Susan elment. Harris szokatlanul csendes volt, agresszivitásának szinte nyoma sem maradt.
Én szerettem őt, Csiászki,
mondta.
Ezt én remélem túl.
Dehogy is nem, Randall, majd meglátod. Túléled. Az emberi szervezet sokkal szívósabb, mint gondolnád.
Hát a rohadt életben remélem igazad van. Egy kurva nagy lyuk van a gyomromban. Nem egy rendes ember kötött már ki híd alatt nő miatt. Ők nem érzik ezt úgy meg, ahogy mi.
De ők is érzik. Csak Susan nem tudott mit kezdeni azzal, hogy iszol.
Bázd meg! A legtöbb írásom akkor születik, amikor be vagyok baszva.
Ez a titkod.
Ez hát na-na. Józanul csak egy szállítmányozó vagyok, és annak se túl jó.
Aztán ott hagytam a sörével. Legközelebb úgy 3 hónappal később kerestem fel. Még ugyanabban a lakásban lakott. Bemutatott Sandrának, egy csinos 27 éves szőkelánynak. Az apja a fellebbviteli bíróságon volt bíró, ő pedig a USC-n végzett. Amellett, hogy jó alakja volt, volt benne egy kis laza szofisztikáltság is, ami Randall előző nőiből hiányzott. Jófajta olasz vörösbort iszogattak. Randall körszakálla szakállá nőtte ki magát, a haja sokkal hosszabb lett. A ruhái újak, a legutolsó divat szerint, $40 cipő volt rajta új karóra, az arca vékonyabbnak tűnt, a körmei tiszták, de az orra még mindig kivörösödött, ahogy itt a bort. A hétvégén elköltözünk West LA-be, mondta Sandra. Ez a hely egy lepratelep.
Na, sok jó dolgot írtam itt, mondta Harris.
Randall, drágám, nem a lakás írja a könyveidet, hanem te,
válaszolta Sandra.
Úgy néz ki, hogy szerzünk Randallnak egy tanári állást, és heti 3-szor tanítani fog.
Hely, nem tudok tanítani.
Édesem, te mindent meg tudsz nekik tanítani.
Ugyan már.
Tervem van, hogy Randall egyik könyvéből filmet csinálnak, folytatta Sandra. Már láttuk is a forgatókönyvet, nagyon jó.
Filmet? Kérdeztem. Nem sok esély van rá, mondta Harris.
Drágám, már dolgoznak rajta. Legyen már benne egy kis hited.
Ittam velük még egy pohár bort, majd eljöttem. Sandra gyönyörű lány volt. Nem kaptam meg Randall West LA-i címét, és nem is törtem magam, hogy megtaláljam. Több mint egy évvel később olvastam a regényből készült Díszítsd fel virágokkal a poklot című filmről szóló kritikát. Elismerően nyilatkoztak róla. Harris pedig kapott is egy kisebb szerepet a filmben. Elmentem megnézni. Egész jó volt az adaptáció. Harris egy kicsit, mint a puritánabbnak tűnt volna, mint amikor utoljára láttam. Úgy döntöttem, megkeresem. Némi detektív munka után egy este úgy 9 óra körül bekopogtattam Malibu-i faházának ajtaján. Randall nyitotta ki.
Csiászki, te vénkutya, mondta. Gyere be!
Egy gyönyörű lány ült a kanapén, 19 év körülnek tűnt, és csak úgy ragyogott a természetes szépsége.
Hát mutassam be Karillát, mondta Randall.
Egy üveg drága francia bort ittak. Leültem, és ittam egy pohárral. Pontosabban néhány pohárral. Aztán előkerült egy újabb üveg, és csendesen beszélgettünk. Harris nem rúgott be, nem lett agresszív részeg, és mintha kevesebbet is dohányzott volna.
A Broadway-re írok darabot, mondta. Azt mondják, hogy a színház haldoklik, de tőlem kapnak valamit. Az egyik vezető producert érdekli a dolog. Az utolsó felvonást tisztázom le éppen. Jó lesz. Tudod, mindig is remekeltem a párbeszédekkel.
Igen, válaszoltam. 11:30 körül jöttem el. Jól elbeszélgettünk. Harris a halántéken feltűnően őszült, és az este folyamán mindössze csak 4-szer vagy 5-ször káromkodott. A Lőd le az apád, lőd le az istened, és lőd szét a csomót című darab nagy siker lett. A Broadway történetének egyik legtöbbet játszott előadása. Megvolt benne minden, ami kell. Egy kicsi a forradalmároknak, egy kicsi a reakciósoknak, egy kicsi a komédia szerelmeseinek, egy kicsi a dráma szerelmeseinek, és jutott még valami az entelektüeleknek is, és még így is volt értelme. Randall Malibuból felköltözött Hollywood Hills tetejére, és már a pletykarovatokban is lehetett róla olvasni. Utána jártam, és kiderítettem Hollywood Hills-i otthonának a címét, meg is találtam a házat. A kétemeletes palota Los Angeles és Hollywood fényeire nézett. Leparkoltam, kiszálltam a kocsiból, és odamentem a főbejárathoz. 8:30 körül járt, és hűvös volt, majdnem hideg. Teli hold volt, a levegő friss és tiszta. Becsöngettem. Sokáig kellett várni. Végül aztán valaki ajtót nyitott, a komornyik volt az. Ő, jó estét, uram, mit parancsol? Kérdezte. Harry Chiansky vagyok, és Randall Harris-t keresem, válaszoltam. Egy pillanat, uram, halkan becsukta az ajtót, én pedig vártam. Újfent sokáig. Aztán a komornyik visszajött. Sajnálom, uram, Mr. Harris ilyenkor már nem fogad látogatókat. Ó, értem. Óhajtja, hogy átadjak neki egy üzenetet? Üzenetet? Igen, üzenetet. Igen, mondja meg neki, hogy gratulálok. Gratulál? Csak ennyi? Igen, ennyi. Jó éjszakát, uram. Jó éjszakát. Visszamentem a kocsihoz, és beültem. Beindítottam, és gurulni kezdtem a dombról levezető hosszú úton. Nálam volt az a Matt Fly, amiben a versei megjelentek. Szerettem volna, ha dedikálja nekem. De biztos elfoglalt volt. Lehet, hogy majd elküldöm neki egy felbélyegzett válaszborítékkal. Aláírja és visszaküldi, gondoltam magamban. Még csak 9:00 volt, maradt időm, hogy elnézzek még valahová.